Először Ézsaiás könyvének 62. fejezetének első 5 versét olvasom. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogjátok igazságodat, a népek, dicsőségedet az összes király. Új neveden szólítanak téged, amelyet az Úr maga ad majd neked. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Isten tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztaságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem. Országodat pedig úgy, hogy férnél van, mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül mennyasszonyának, úgy örül majd néked Istened. Következő részt Mikeás könyvéből, proféta könyvéből, 5. fejezet első 3 versét olvasom. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetsége között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdani időkbe, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni, Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Imádkozzunk! Drága jó mennyei atyánk, köszönjük, hogy összegyűjtöttél minket a mai napon is. Itt lehetünk a te házadban, láthatjuk a te nagyságodat, a te dicsőségedet. Köszönjük, hogy velünk voltál az elmúlt időszakban, minden napokban, és a terheink cipeléséhez te nyújtottál segítséget. Köszönjük, hogy minden nehézségünkön átsegítettél, erős pajzsunk vagy, és várunk vagy, akinél oltalmat találunk minden alkalommal. Kérjük, légy velünk a mostani időszakban is, add, hogy értsük szavadat, add, hogy tiszta szívvel tudjunk eléd állni, azt, hogy rá tudjunk figyelni, megértsük a te üzenetedet. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, és erősítesz minden napon. Köszönjük a lehetőséget, hogy gyermekeid lehetünk, és te gondot viselsz ránk. Jézus nevében. Amen.
Köszönjük szépen az énekeket. Nem tudom, hogy volt-e olyan már az életetekben, hogy megnéztetek egy filmet, és aztán a végével valahogyan nem voltatok kibékülve. Én magam nagyon szeretem azokat a filmeket, amikből mostanában elég sok keletkezik, amik úgymond igaz történet alapján készültek. És amikor egy film egy igaz történet alapján készül, akkor nagyon sokszor ilyen földi körülmények között ragad, és annak nem igazán happy end a vége. Annak nagyon sokszor annak az adott illetőnek az életének a halálát, vagy az életének a végét, a halálát látjuk, vagy más szituációnak egyfajta befejeződését. De amikor én filmet nézek, akkor azért mégis bennem van egy film vége után, hogy igénylem a happy endet. Nem tudom, hogy ti ilyenek vagytok-e, de amikor ezen gondolkodtam, akkor arra az jutott eszembe, hogy valahogyan a szívünkbe, vagy belénk van kódolva a happy end. És nem a földi happy endről gondolkodok, nem arra gondolok, hogy itt a földön minden jólét vár bennünket, vagy hogy egy nehézségnek biztos, hogy annyira jó lesz a vége, hanem arra a happy endre gondolok, vagy arra a jó végzetre gondolok, ami Istennél van készen. És amikor erre tekintünk, akkor ez valahogyan hatással van a mostani pillanatainkra is. Azért választottam ezt a témát, mert a hitvallásunknak egy része az 1000 éves királyság is. Amikor most az alapszabály előkészítéssel foglalkoztunk, és előkerült a gyülekezet előtt az alapszabályban, a hitvallásunk is benne van, abban azt olvassuk az utolsó előtti pontjában, hogy hiszünk az Úr Jézus Krisztusnak az 1000 éves birodalom előtti és küszöbön álló visszajövetelében. Hiszük, hogy ennek a boldog reménységünknek fontos szerepe van a hívő életében és szolgálatában. Úgyhogy ezt hisszük, kedves gyülekezet, és ezért volt bátorságom arra, hogy ezzel a témával készüljek most, és ezekkel a gondolatokkal álljak itt előttetek. És amikor Jennyvel beszéltünk arról, hogy mi lesz az ige hirdetésem témája, akkor valahogyan nem is tudom, azt mondta, hogy már múltkor is erről beszéltem. Beszéltem már hasonló dolgokról, és nem akarok ennyire eszkatológikus lenni, viszont ez a téma már néhány hete megfogalmazódott bennem, hogy talán ezt jó lenne a gyülekezet elé hozni. Aztán ahogyan az elmúlt hetek történései zajlottak közöttünk, kicsit elbizonytalanodtam, és azt mondtam, hogy biztos, hogy ez a téma most a legfontosabb. És aztán az utóbbi napokban, ebben az elmúlt egy hétben, vagy az utóbbi pár napban, Isten megerősítette, hogy igen, ez a téma most a legfontosabb. Egy ige jutott eszembe, amit nem olvastunk fel, és a Lukács evangéliumában olvassuk, amikor is Jézus a kereszten van, és ott van mellette két másik ember a kereszten, és egyedül Lukács ír arról, hogy milyen párbeszéd zajlik ott közöttük. És ti is tudjátok jól, hogy ott az egyik lator elkezdi szídni Jézust, hogy hát ha te vagy a Krisztus, akkor mensd meg magadat és minket is. Hozzál ki bennünket ebből a helyzetből. És a másik pedig azt mondja, hogy megfeddi ugye a másik latort, és azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz ott a királyságodba. És az jutott eszembe, hogy amikor abban a helyzetben vagy, abban a helyzetben van ez az ember, hogy ott függ a kereszten, ahol ugye lélegezni is nehéz, vagy akár ott van az életünknek ez a rengeteg hasonló terhe, amikor lélegezni is nehéz, akár a munkahelyünkön vannak nehézségek, vagy akár a szolgálatunkban vannak nehézségek, vagy a családunkban, a házasságunkban, vagy a gyülekezetben érnek utol ezek a nehézségek, és lélegezni is nehéz, akkor elég ez az egy mondat arra, hogy minden megváltozzon. Elég egy kicsit a szemünket arra a királyságra emelni, ami sokkal feljebb van minden jónál és rossznál ezen a földön. És ezért bátorított Isten arra, hogy most ezzel készüljek. Nézzük meg néhány gondolat erejéig ennek az 1000 éves királyságnak, vagy Jézus királyságának a kontextusát. Mi is ez igazán? Ezt úgy fogalmaztam meg, hogy Isten megoldása és a gyülekezet korszakának egy dicsőséges lezárása. De amikor azt mondjuk, hogy ez az 1000 éves királyság Isten megoldása, akkor vajon mire megoldás? Mire kell megoldás most? És három dolgot írtam föl magamnak, amire megoldás kell, és amiben nyilvánvalóan vagyunk. Az első ilyen dolog az, hogy jelenleg azt éljük, hogy van egy királyunk, egy királyság nélkül. Mert hogy rengeteg helyen olvassuk az igében, hogy Jézus király. Mert Zakariás is azt írja róla, ugye, hogy királyod jön, és szamár csikon vonul be. És aztán ez megtörténik, ez egy királyi jel volt. A zsidókhoz írt levél többször említi azt, hogy Jézus miután elvégezte a váltságművet, az Atyaisten jobbjára ült, és ott van a trónon. Vagy Pál írja Timóteusnak, hogy ő az uraknak ura és királyoknak királya. És aztán amikor, mielőtt Jézus felemeltetik az apostolok cselekedeteinek elején, pedig azt olvassuk, hogy a tanítványok azt mondják neki, hogy nem most állított fel a királyságot. Szóval nincsen kész ez a királyság, viszont van egy király. És azt kell, hogy mondjam, hogy Mikás könyve, amit felolvasott Zsolt, az 5. fejezet, ugye Jézusról szól egészen onnantól kezdve, hogy Betlehemből származik majd ő, amikor megszületik itt a földön. Viszont aztán sokkal tovább mutat, és azt mondja, hogy uralkodni fog, és hatalma a föld határáig ér, a föld legszéléig. Ő lesz a király. Megvalósul ez a királyság itt a földön. Tehát ez az első dolog, amire Isten megoldást ad az 1000 éves királyságba, hogy lesz egy igazi királyság és igazi király. Egy második dolog, amiben benne vagyunk, mint gyülekezet, mint hívő emberek, az egy eljegyzés. Ugye tudjátok azt, hogy mennyasszonyok vagyunk. Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, hogy félti őket, féltelek benneteket, mert eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, és az a felelősségem, hogy tiszta szűzként állítsalak titeket majd elé. Viszont esküvő még nem volt, menyegző még nem volt. És aztán az Ézsaiás Ban felolvasott szakaszban pedig azt olvastuk Jeruzsálemről, hogy úgy nevezik majd őt és az országot is, hogy férnél van, hogy az Úr az ő férje. Ott már viszont megtörtént egy menyegző. Tehát az 1000 éves királyság az egy megoldás erre is. Megoldás az eljegyzésre, amit Isten ígért. És ugye tudjuk azt, hogy a Szentlélek bennünk van, ez is a pecsétje a mi eljegyzésünknek, és ez az, ami biztosíték arra, hogy ez a mennyegző bekövetkezik. Aztán sokszor szoktuk emlegetni a házasság kapcsán az Efézus 5. fejezetét, amikor ugye Pál mondja azt, hogy ez a házasság, ez egy misztérium. És ez elsősorban nem rólunk szól, hanem elsősorban Jézusról szól, és az egyházról szól. Az ő egység, az egyház és Jézus egységéről. És a harmadik dolog, ami ezzel kapcsolatban felvetődött bennem, hogy beszélhetünk győzelemről, de az igazi dicsőség még hátra van. Jézus győzött, de az a dicsőség, ami ehhez a győzelemhez kapcsolódik, még nem érkezett el igazán. A jelenésekben egy fejezetben egy jelenetet látunk, az 5. fejezetben, egy mennyei jelenetet, ahol az egyik vén odajön Jánoshoz, és azt mondja, hogy ne sírjál, ne keseredjél, mert győzött az oroszlán, Júda oroszlánja, győzött a bárány, és ő méltó arra, hogy felnyissa azt a tekercset, vagy azt a pecsétet, de nem is ez a lényeg, hanem hogy Jézus valóban győzelmet aratott. Ő a győztes. És mindeddig azt olvastuk róla, és azt tudjuk az evangéliumból, fölmerült bennem, hogy ezt az éneket esetleg Évi kiválasztja, de aztán nem jutott erre, nem került erre soha, hogy szolga király, ugye szoktuk ezt énekelni Jézusról. És az Ézsaiás 53-ban ezt olvasjuk, hogy ő szolga volt, hogy ő volt a bárány. Vagy olvasjuk aztán az evangéliumokban is, hogy Jézus mondja magáról, hogy ő nem azért jött, hogy uralkodjon, hanem azért jött, hogy szolgáljon, és életét adja sokakért. És beszél a tanítványoknak többször arról, hogy sokat kell szenvednie. Hogy meg kell halnia, és aztán fel kell támadnia. És mindez meg is történik. Jézus eljön a földre, minden emberi gyengeséget magára vesz, és sohasem követel bűnt, hanem ártatlan marad, tiszta bárány, aki méltó áldozat Isten előtt. Aki Isten előtt kedves áldozatként valóban végig járja mindazt a szenvedést, amiről erőre beszélt. Kész elviselni minden testi és lelki szenvedést azért, hogy mi ebből kimaradjunk. Azért, hogy a bűn igazi következményét ne kelljen elszenvednünk. Jézus elszenvedett ott a kereszten mindent, amit mi érdemeltünk volna. És győzelmet aratott. Feltámadt a halálból, viszont utána még 40 napig itt volt a földön, és utána azt mondják a tanítványok neki, hogy hol a királyság? És Jézus előtt nyilvánvaló, hogy még nem jött el az ideje. Egyszerűen visszamegy a mennybe, és elfoglalja ott a helyét. És az a dicsőség, ami ehhez a győzelemhez kapcsolódik, amit itt a földön aratott, amit a mi bűneink felett aratott, amit a halál felett aratott, annak a dicsősége jön el majd ebben a királyságban. És teljessé lesz mindaz, amiről itt olvastunk az Ószövetségben, és sokszor olvasunk az Új Szövetségben is. Azt mondja erről a dicsőségről, hogy a föld királyai eljönnek hozzád, és elhozzák az ajándékaikat, és mindenki térdet hajt előtted. Nem lesz többé kérdés az, hogy Jézus uralkodik. És minden földi dicsőséges pillanatunk, meg minden lelki győzelmünk messze van attól a valóságos dicsőségtől, ami a jövőben Jézus körül lesz majd. Tehát ez a királyság jelenti majd Jézus királynak a királyságát, ez jelenti majd a mennyegző utáni időt, és ez jelenti majd a dicsőséget, az igazi dicsőséget. Aztán felvetődhet az a kérdés is, hogy mi történik tulajdonképpen ebben az időben. És ez, szeretném, hogyha most már odalapoznánk a felolvasott szakaszokhoz. És ami teljesen világos a jövőről, és nyilvánvalóan ebben a reménységben élünk, és énekeltünk is erről, hogy Jézust színről színre látjuk. Hogy közel leszünk hozzá, hogy vele leszünk. Hogy Krisztussal együtt leszünk ebben az időben. És azt olvassuk itt az Ézsaiás 62. fejezetében, akinél van Biblia, az tudja követni velem. Ezt Isten mondja maga Jeruzsálemről, hogy nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt. Míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égő fákja. Látni fogják igazságodat a népek, dicsőségedet az összes király. Mert hogy Jeruzsálem messze nincs abban a dicsőségben, amiben Isten látni fogja, vagy amiben hozni fogja. Nem vetette el Isten Jeruzsálemet, és nem vetette el Izraelt. De talán nem ez a témánk, hanem az, hogy az a romlottság, amiben Jeruzsálem van, vagy ez a romlottság, amiben jelenleg itt a Földön élünk, egyszer csak igazságossággá és tisztasággá változik. És az az eltiport lét, azok a nehézségek, azok a mélységek, amikben vagyunk, dicsőséges állapottá változnak. És amit ebben látunk, az az, hogy Krisztus közelében, amikor az ő valóságos közelében vagyunk, akkor történik igazi változás. Akkor történik az, hogy mélységből magasságba kerülünk, és akkor történik az, hogy a romlottságból igazságosság és tisztaság lesz, és minden elvetett és eltiport emberből, vagy dologból, vagy gondolatból egy felemelt dicsőséges lesz. Amikor Krisztus közelében vagyunk, csak is akkor történik igazi változás. Aztán a maradék három dolgot Mikeás könyvéből tudjuk majd felismerni. Ahol elsőre azt olvassuk róla, hogy hatalommal uralkodik, hogy az Isten erejével áll meg. Más fordítás szerint. És Jézus azt mondta már, amikor a tanítványokra bízott egy missziót, egy küldetést, hogy neki adatott minden hatalom a mennyen és a földön. De ez abban az időben lesz teljesen nyilvánvaló, és abban az időben fog teljesen érvényesülni. És azt látjuk, hogy a nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával, és az Úristen fenséges nevével. És miután fölismerjük azt, hogy csak is Krisztus közelében, csak is az ő közvetlen közelében van helye, vagy lehetőség arra, hogy igazi változás történjen, ugyanúgy felismerhetjük azt is, hogy csak is Krisztus igazi közelében lehetséges az, hogy a vezetés építő legyen. Minden olyan vezetői törekvés, minden olyan vezetői módszer, vagy vezetés, ami Krisztustól távol áll, nem tud építő lenni. Egy másik dolog, amit látunk itt, hogy legeltet és vezet. Igazán gondoskodik. Azt mondta Jézus magáról, hogy ő a jó pásztor. Hogy pontosan tudja, hogy mire van szüksége a juhoknak. Valamelyest én is tudom, hogy mire van szüksége a juhoknak. Bemegyek reggel, és bedobok két bála szénát, és akkor el van intézve egész napra. Jézus ennél egy kicsit jobb pásztor. Azt mondja, hogy tud minden szükségünkről. Tud minden igényünkről. Tud mindenről, amire a szívünknek, a lelkünknek szüksége van. És ez a legeltetés, ez a vezetés igazán megvalósul majd abban az időben. És az előző kettő után azt látjuk, hogy csak is Krisztus közelében töltődik be minden szükségünk. Csak is, amikor igazán közel vagyunk hozzá, akkor látjuk egyáltalán, hogy mi az, amire valójában szükségünk van, és hogy ki az, aki valójában ezt be tudja tölteni. Mikeás idejében a vezetők ezt nem ismerték. A vezetők nem voltak olyan vezetők, akik tudták legeltetni ezt a népet. És Mikás tulajdonképpen itt valami olyanról beszél, amit abban az időben ő nem tudott megélni. Amit abban az időben az emberek nem tudtak megélni. És milyen fontos az, amikor nem csak azt látjuk, ami körülöttünk van. Nem csak a saját körülményeinkből indítjuk ki a látásunkat, vagy a jövőnket, a víziónkat, hanem az Isten tervéből, az ő elképzeléseiből. És a negyedik dolog, amit látunk, hogy nyugodt életet ad. Azt olvastuk itt, hogy akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Nem teszem föl a kérdést, hogy kinek van most nyugodt élete. Örülök persze, ha sokatoknak az van. Biztos vagyok benne azonban, hogy vannak olyan pillanataink a mindennapokban, amikor ezt nem igazán tudjuk megfogalmazni, hogy most igazán nyugodt életünk van. Vagy minden annyira a helyén van. Abban az időben minden a helyén lesz, mert Jézus hatalma a föld határáig ér, a föld legszéléig. És azt látjuk, hogy amikor ő nyugodt életet ad, akkor a Károli talán azt hiszem azt mondja, hogy bátorsággal élnek az emberek. Hogy van az emberek szívében bátorság, és valódi élet. Mert a királyhoz tartoznak. Mert ahhoz a királyhoz tartoznak, akit szemtől szembe lehet látni. És aki közöttük él, aki közöttünk él. És amikor nincs meg ez a biztonság, ez a nyugodtság, amit Isten ad, amit Krisztus jelenléte jelent, akkor nagyon hamar inába száll a bátorságunk. Nagyon hamar elvész a nyugodtságunk, nagyon hamar nincs meg a békességünk. Úgyhogy a negyedik dolog, amit ebből látunk, hogy csak is Krisztus közelében van biztonság. Csak is az ő jelenlétében van nyugodt élet. És megint csak nem arról a nyugodt életről gondolkodok, amikor a nehézségek ott vannak körülöttünk, és azok egyszer csak eltűnnek. Hanem arról, amiről néhány hete talán Gábor prédikált, hogy egyedül Istennél nyugszik meg a lelkünk. Mert hogy a biztonság és a nyugodtság nem kívülről származik, hanem belülről. Abból az eljegyzésből, abból a szent lélekből, ami bennünk van. És akkor most előkerülhetne az, hogy hát igen, igen, miért beszélünk megint erről, és megint milyen eszkatológikus vagy, milyen távol van ez tőlünk, hát hogyan épülök én ebből most? Miért beszélünk megint valami olyanról, ami a távoli jövő, amihez nem tudok kapcsolódni? És kevés prédikáció hangzik ezzel a témával kapcsolatban, ez megfogalmazott több beszélgetésen is, amiben részt vettem, és föltettem azt a kérdést, hogy ez vajon miért van így? És megvizsgálva a saját szívemet, de talán a gyülekezetnek a hozzáállását is, hogy nagyon sokszor vágyunk arra, hogy amikor kinyitjuk az igét reggelenként, akkor rólam legyen szó. Akkor Isten mondjon valamit nekem. És kapcsolódunk személyesen is ehhez a témához. A 2 Timóteus 2-ben olvasunk erről, hogyha szeretnétek, akkor majd keressétek ki. Viszont sokkal inkább egy másik igét szeretnék ezzel kapcsolatban hangsúlyozni. Mert hogy arra vágyunk nagyon sokszor, hogy az ige olvasása alapján, meg mindazáltal, amit Isten elénk hoz, az ő szavában formálódjunk, változzunk, hogy növekedjünk, valamit megértsünk. De amikor ezt az igét olvastam, akkor én magam is megdöbbentem, hogy a formálódás miből származik. És akinek van Biblia, megint ezt az igét örülök, hogyha kikeressük. 2 Korintusból. Tehát Pál második leve a korintusiaknak, és a 3. fejezetnek a 18. versét hadd olvassam el. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. És azt mondjuk, hogy persze, amikor fedetlen arccal szemléljük, de ez az ige nem erről az időszakról szól, amiről az elmúlt negyed órában beszéltem, hanem már mostanról szól. Mert hogy azt mondja itt az ige előtte, hogy az Ószövetségben ott volt az a lepel az emberek szeme előtt, hogy nem látták kicsoda a Krisztus. és ez a lepel már lehullott a mi szemünk elől. Pontosan tudjuk, hogy kicsoda Krisztus, hogy ki nekünk, hogy ki a világnak. És hadd olvassam fel még egyszer. Miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Szó sincsen itt arról, hogy bármikor nekünk kellene a középpontban lenni. Arról van szó, hogy amikor mi szemléljük, nézzük az Isten dicsőségét, akkor formálódunk. Nem arról van szó, hogy mindenhez kapcsolódnunk kell. Nem arról van szó, hogy mindennek a részeivé kell válnunk, hanem arról van szó, hogy szemléljük az Úr dicsőségét. És talán ezért nem foglalkozunk annyira ezekkel a témákkal, mert ez nem elég. De bátorítanak arra benneteket, hogy foglalkozzunk ezekkel a témákkal. Lássuk meg az Isten dicsőségét ezekben. Tehát ez a kérdés szól nekünk, és nekem is ma, hogy képes vagy-e bátorodni és gyönyörködni az Úrban, pusztán csak azáltal, hogy szemléled az ő dicsőségét. Pusztán csak azáltal, hogy szemléled az ő igazságait. Pusztán csak azáltal, hogy nézzük az ő ígéreteit, és azt a dicsőséges jövőt, amit ő ad, és amit világosan elénk tár. Tudunk-e formálódni ezáltal? Tud ez hatással lenni a jelenlegi körülményeinkre, a jelenlegi nehézségeinkre? Talán ez az egyik fő üzenet, de mivel azért szoktunk olyan gondolatokat is hozzá kapcsolni az igéhez, amiben tényleg tudunk alkalmazni valamit, ezért szeretnék erre is rátérni. De úgy gondoltam, hogy ez a fajta hozzáállás, ez a fajta lelkület az, amire Isten nagyon bátorít bennünket. Mert hogyha ez nincs bennünk, akkor egyszerűen bizonyos szakaszok, bizonyos könyvek kiesnek majd a hitéletünkből a Bibliában. Tehát az alkalmazásra rátérünk, és a jegyzeten ennek a pontnak azt a címet adtam, hogy elképzelhetetlenül jobb. Mert ez a királyság, ez a jövő, amit Isten ad, összemérhetetlenül jobb, mint az a világ, amiben most élünk. Az első pontjának az alkalmazásnak, ami szólhat nekünk, az a várakozás. Hogy valóban várakozunk-e? Te várakozol-e? Mert hogy nagyon sokszor, amikor itt a Földön megvan mindenünk, és jól mennek a dolgok, akkor kinek kell egy királyság? Kinek kell valami jó? De Isten itt is emlékeztet bennünket, hogy nincs ez a földi jó, nincs ez a földi helyzet, amiből ne vágyakoznánk, ne vágyakozhatnánk arra a dicsőséges jövőre, amit ő ad. És a várakozáshoz hadd olvassam fel a Tituszhoz írt levélnek három versét, második fejezetből, mert hogy azt írja Pál Titusznak, mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, itt az alkalmazásunk, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Azt mondja itt Pál Titusznak, hogy amíg várakozunk, addig nem mindegy, mit csinálunk. Nekem a héten volt lehetőségem várakozni többször is. Először is Mirával elmentünk az okmányirodába, mert most már személyt csináltattunk neki. És az okmányirodában lehet gyakorolni a várakozást. Aztán a héten egy másik nap pedig a postára mentem, amit szintén nem szoktam mostanában, mert mindent már el lehet intézni telefonon vagy online, de ezt nem lehetett. És a postán is meg lehet tapasztalni, hogy mit jelent várakozni. És ahogyan ebben a kettő helyzetben voltam, és ezek után visszagondoltam arra, hogy én hogyan várakoztam, akkor meg tudom nektek mutatni. Így. Így várakoztam, eltereltem a figyelmem valamivel. Ami nem annyira jó, mert az okmányirodában is, meg a postán is egy hívórendszer van, ahol egyszerűen csak van egy sorszámom, és ki van írva, hogy mikor következem. És amikor a telefonomon foglalkozok valamivel, akkor nem annyira látom a sorszámokat. Vagy az okmányirodában előfordult, hogy mivel a Mirával vártam, éppen le akart menni a földre, és akkor kicsit sétálgattunk, viszont ott nem lehet mindenhonnan látni a sorszámokat. És ebből egyszerűen csak az jutott eszembe, hogy én magam is milyen könnyen elterelem a saját figyelmemet a várakozás közben. Milyen könnyen elterelődik a figyelmünk várakozás közben, és nem arra koncentrálunk, amire várnunk kellene. És itt nyilván nem a személyi ügyintézés a lényeg, vagy nyilván nem egy levél feladása a lényeg, hanem az a királyság, az a jövő, ami előttünk van. Ebben a várakozásban kell élnünk, és talán Pál nagyon jól és nagyon gyakorlati módon megfogalmazza Titusnak, hogy kerüljük el a világi kívánságokat, tagadjunk meg minden hitetlenséget, koncentráljunk a várás közben arra, ami előttünk van ténylegesen. És ha azt gondolnánk, hogy ez még mindig rólunk szól, azért az alkalmazáshoz hozzátenném azt is, hogy az, hogy mi hogyan várunk, az hatással van másokra. Ha mi tényleg el akarjuk érni a világot az evangéliummal, az öröm üzenettel, akkor nagyon is számít, nem csak magunk miatt, hogy hogyan várakozunk, hanem mások miatt is. És itt is fölírtam azt, hogy a várakozásunk meghívó lehet másnak az Isten országába. Azért lehet meghívó, mert amit várunk, azt nem lehet kihúzni alólunk. Ami az eljövendő, azt nem lehet kihúzni alólunk, mert Isten ígéretén áll. És ezt láthatják az emberek, hogy a mi alapunk szilárd alap. Aztán a második alkalmazás a reménykedés. Ide is hoztam egy igét, ez pedig Péter első leveléből szeretném felolvasni. A harmadik fejezetből. Tehát 1 Péter, harmadik fejezet. És talán először csak a 15. verset olvasnám. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. És itt azt mondja Péter, hogy Krisztust tartsátok szentnek. Azt írtam ide fel, hogy a reménykedésünk is meghívó lehet valaki másnak az Isten országába. Az, hogy mi remélünk valamit. Az, hogy álhatatosan reménykedünk abban, amit Isten elénk tett. És itt mondhatnánk azt is, hogy hát igen, de mi van a reménytelen helyzetekkel? Mi van azokkal a helyzetekkel, amikor már nincsen erőnk reménykedni se, amikor már feladtuk, és azt gondolnánk, hogy a helyzetünkből nincs kimenekvés, de ide olvasnám az előtte levő verset, mert hogy Péter pontosan tudta, hogy kiknek ír, és mi azok, milyen nehézségben vannak azok a testvérek. Azt mondja, de még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok, a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek. Látjuk azt, hogy az, hogy szentnek tartjuk Krisztust, hogy minden felett van, az nem kötődik a körülményeinkhez. Mert félelemről van szó, az igazságért való szenvedésről van szó, rettegésről van szó, és még mindig lehet szentnek tartani Krisztust, és reménykedni mindabban, amit ő megígért. És az a bizalom, amit az Úrba vetünk, táplálja ezt a reménységet. Ha nem tudunk bízni benne, akkor nem tudunk valójában reménykedni abban, hogy ő majd felülkerekedik mindenen, amiben vagyunk. Ha pedig nem tudunk reménykedni, akkor elveszik a bizonyságtételünk, amiről itt Péter beszél. Ez a reménység, ennek a reménységnek élnie kell bennünk, hogy készen legyen, hogy kész legyen előjönni bármikor, amikor erre a körülöttünk levőknek szüksége van. És az utolsó alkalmazás pedig Péter második leveléből kerül ki, a harmadik fejezetből, ahol ugyan már maga a szöveg egy picit előrébb megy. az üdv történeti eseményekben, de mégis azt írja, hogy milyen szentül kell élnetek nektek, akik siettetitek az Istennek az eljövetelét, vagy az Úr napjának az eljövetelét. És ez a szentség, ez a harmadik alkalmazás, a várakozás, a reménykedés után, Isten arra hív, hogy szentek legyünk. És ezt nem is szeretném nektek magyarázni, egyszerűen csak az az ige jutott eszembe, amikor azt mondja Péter, hogy mivel ő a szent hívott el titeket, ti magatok is szentek legyetek egész magatartásatokban. Szóval ha az a kérdés ma benned, hogy hogyan kell szentül élni, hogyan kell szentnek lenni, akkor egészen egyszerűen elég az, hogy Krisztust hagyjuk munkálkodni az életünkben. Ő, aki a szent, ő hívott el bennünket, és ő az, aki végzi a munkát bennünk. Ne legyünk ennek az akadálya, hanem egyszerűen csak éljük meg. És amikor megéljük, amikor tudunk Krisztussal összhangba élni és járni ezen a földön, akkor nem kellenek hozzá szavak, hanem már a szentségünk önmagában is meghívó másnak az Isten országába. Befejezésként csak szeretném felolvasni a jelenésekből azt a szakaszt, ami talán ezzel a témával kapcsolatban a legegyértelműbb, de azért nem ezt választottam textusnak, mert szeretném, ha látnánk, hogy az Ószövetségben is rengeteg dolog beszél Isten dicsőségéről. És jelenések 20-ban azt olvassuk, hogy és láttam, hogy egy angyal leszállt a mennyből, az alvilág kulcsa volt nála, és egy nagy lánc a kezében. Megragadta a sárkányt, az ősi kígyót, aki az ördög és a sátán, és megkötözte 1000 esztendőre. Levetette az alvilágba, bezárta és pecsétettet rá, hogy meg ne tévessze többé a népeket, amíg el nem telik az 1000 esztendő. Azután el kell oldoztatnia majd egy kis időre. És láttam trónokat, ezekre ültek azok, akik ítélő hatalmat kaptak, és azoknak a lelkeit, is, akiknek fejüket vették a Jézusról való bizonyságtételért, és az Isten igéjéért, akik nem imádták a fennállvadat, sem az ő képmását, és nem vették fel az ő bélyegét homlokukra és kezükre, ezek életre keltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni 1000 esztendeig. És aztán, ami utána következik, az további győzelem. További dicsősége Istennek. Úgyhogy bátorítalak titeket arra, hogy merjük olvasni ezt a könyvet is, még ha nem is magyarázzuk meg szóról szóra, vagy igéről igére, vagy nem is értjük meg elsőre szóról szóra és igére, de most ez a szakasz, amit felolvastam, elég világosan leírja a történéseket. Nem biztos, hogy megértjük, hogy pontosan mi zajlik, csak elolvassuk és látjuk. És az utolsó szakasz, amit az elején említettem, ezt a néhány verset Lukács evangéliumából, és ezt a jelenetet szeretném elétek hozni, és aztán imádkozunk. Lukács 23:39-43. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mensd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Legyen előttünk ez a kereszten függő lator, aki ebből az egyszerű megértésből, ennek a királyságnak az egyszerű megértéséből egy szempillantás alatt Jézussal tölti az örökké valóságot. Imádkozzunk! Drága mennyi atyám, megvallom én is előtted, hogy nagyon sokszor az a vágyom, és nagyon sokszor azt kívánom, hogy bár szóra vezetnél, és bár szóra megmondanád, hogy mikor mit kell tennem, vagy milyen döntést kell hoznom, de te valamiért nem ezt teszed. És köszönjük neked azt, hogy te elküldted a te fiadat, elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy értünk szenvedjen, és elvégezze azt a váltságot, ami előtted kedves. Meghaljon a bűnömért, meghaljon a bűneinkért, és az egész világ bűnéért. És köszönjük azt, hogy mindent elhordozott, amit nekünk kellett volna. Köszönjük, hogy ebben a nagy megváltásban dicsőség lehet. Köszönjük azt, hogy feltámasztottad őt a halálból, és itt nem ért véget semmi. Köszönjük azt, hogy az örökké valóságba hívsz bennünket, és köszönjük azt, hogy amikor a földi körülményeink, a nehézségeink közül felemeljük a mi tekintetünket erre az örökké valóságra, akkor egészen más kontextusba helyeződik a helyzetünk. És imádkozunk azért, hogy ez legyen mindennapi gyakorlattá az életünkben. Taníts bennünket arra, hogy várakozzunk, hogy aktívan várakozzunk. Taníts bennünket, hogy reménykedjünk, hogy legyen bennünk elpusztíthatatlan reménység. És taníts bennünket arra, hogyan tudunk szentül élni, és szentek lenni teljes magatartásunkban, és használd ezeket arra, használd a mi életünket arra, hogy egyre több embert hívjál meg a te királyságodba. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.